Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, értek, hívjuk segítségül a mi Urunkat, Istenünket a 151. dicséretünk éneklésével Isten tiszteletünk kezdetén. A 151. dicséretünk egyetlen versét énekeljük, Uram Isten, siess minket megsegíteni. El helyünket, és a 136. Zsoltárunkat keressük ki, testvéreim. A 136. Zsoltárunk első 4 versét fogjuk Isten tiszteletünk folytatásában énekelni. Az első vers így kezdődik: dicsérjétek az Urat, mert ő jó kedvet mutat. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi KT 21. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek az apostoli hitvallás magyarázataként szólnak közöttünk, az apostoli hitvallásnak a Szentlélekről vallott tételeihez kapcsolódóan. Mit hiszel a közönséges keresztjén anyaszentegyházról? Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által az igaz hit egyességében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. és hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Mit értesz a szentek egyességén? Először, hogy minden egyes hívő, mint tag, az Úr Jézus Krisztusnak, mindenő javainak és ajándékainak osztály részese, továbbá, hogy kiki kötelességének ismerje, hogy Istentől nyert ajándékait készséggel és örömmel, a többi tag javára és üdvösségére fordítsa. Mit hiszel a bűnök bocsánatáról? Hiszem, hogy Isten a Krisztus elégtételéért minden bűnömről és bűnös természetemről, amellyel teljes életemben harcolnom kell, soha többé meg nem emlékezik, hanem Krisztusnak igazságát kegyelemből nekem ajándékozza, hogy soha ítéletre ne jussak. Hitvallásunk tanítása után a Zsoltárok könyvéből olvasom Isten igéjét, a Zsoltárok könyvének 117. fejezetéből, ahol a következőket találjuk megírva. Dicsérjétek az Urat, mind ti népek, dicsőítsétek mind ti nemzetek, mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat! Isten áldása és kegyelme legyen rajtunk, hogy megérthessük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, szerető Istenünk és Urunk, azért, mert kegyelmednek újabb napját hoztad fel a mi életünkre. Köszönjük neked ezt a mai napot, és dicsőítünk téged azért, mert ezen a helyen, a te házadban lehetünk ebben az órában. Köszönjük te neked azt a szomjúságot, amelyet fölébresztettél a mi szívünkbe, és amely szomjúságon keresztül ide vonzottál bennünket. Köszönjük neked azt a közösséget, amelyben együtt állhatunk meg a te színed előtt. És mindenek előtt köszönjük újból és újból a te igédet, amely élő és ható, amely által hitet ébresztesz a mi szívünkbe. Dicsőítünk téged az igéért, amely által vezetsz bennünket, de dicsőítünk téged azért a szavadért, amellyel megvigasztalsz, megbátorítasz, újra és újra erőt öntesz belénk. Köszönjük neked sok-sok megtapasztalásunkat a te személyeddel és szavaddal kapcsolatosan. És hadd könyörögjünk ma is ilyen megtapasztalásért, részeltess bennünket abban a kegyelemben, hogy megértjük azt az üzenetet, azt a szót, amelyet elkészítettél számunkra. Kérünk téged, könyörüljél meg rajtunk, és légy irgalommal közöttünk és velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és folytassuk imádságunkat az 512. dicséretünk éneklésével. Az 512. dicséretünk első három versét énekeljük az ige hirdetésre készülve. Az 512. dicséretünk első verse így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert hallja, mert szolgád hallja szódat.
Mert szolgád hallja szódat.
Kedves testvérek, Isten igéjét a már olvasott szakasz alapján hirdetem közöttetek a 117. Zsoltárból, amelyet újólag olvasok, a következőket találjuk benne megírva. Dicsérjétek az Urat, mind ti népek, dicsőítsétek mind ti nemzetek. Mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat! Kedves testvéreim, ez egy nagyon rövid zsoltár, amit a mai napon olvasunk a Bibliaolvasó kalauzunk szerint, és talán az lehet az érzetünk, hogy egy ilyen zsoltárban, ami két mondat, hát nem is biztos, hogy annyira mélyen kell keresni üzenetet, mondani valót és tartalmat. Talán nem mi vagyunk az elsők, akiknek ez a gondolat végig fut a fején, hiszen próbálták ezt a zsoltárt valahogy ketté osztani, aztán az egyik felét hozzácsapni az előző zsoltárhoz, a másik felét meg a soron következő zsoltárhoz, de aztán valahogy mégis így kellett, hogy maradjon, hogy ez a néhány mondat önálló zsoltárként szerepel a Bibliában, és ezért különös képpen is fontos, hogy úgy vizsgáljuk, mint amiben valami egészen egyedi üzenet van elrejtve a mi számunkra. Olyan zsoltár ez, amelyen keresztül azok, akik éneklik, felszólítják valamire a hallgatóságukat, majd mindjárt látni fogjuk ezt, de tulajdonképpen ez a zsoltár nem csak egy felszólítás, hanem egyben egy dicséret is. Hát olyan zsoltár, amelyben üzenünk a külvilágnak is, de miközben elmondjuk ezt a zsoltárt, beszélünk mindarról, amit Istennel kapcsolatosan hiszünk és értünk, imádjuk őt, dicsérjük őt. Kinek szól ez a zsoltár? És kiket is szólít meg ez a zsoltár? Hát itt van az első csodálatos dolog, hogy ott az Ószövetség idején, amikor ez a zsoltár megíródott, és amikor a zsidók elsősorban úgy értették és úgy gondolták, hogy az élő Isten választott népeként csak ők azok, akikhez Isten szól, és csak ők azok, akik Istent megszólíthatják. Nos, abban a régi időben elhangzik ez a zsoltár, és ez hangzik benne: dicsérjétek az Urat mind ti népek, dicsőítsétek mind ti nemzetek. Isten igéje, testvérek, úgy jut el hozzánk a kijelentés történetében, hogy mindig Isten a forrás, és az ember közvetíti azt, amit Isten a szájába, a szívébe adott. Magyarán azt szeretném ezzel mondani, hogy ne gondoljunk arra a zsoltár olvasása közben, hogy ezt esetleg egy olyan zsidó ember írta, aki úgy gondolta, na jó, jusson egy kicsi az Istenből a többi embernek is. És hát szólítsuk meg őket, hát ne túl hosszan, csak röviden, de azért adjunk nekik esélyt, és mondjuk azt, hogy dicsőítsétek ti is az Urat, mindenféle népek és nemzetek. Ezt a gondolatot le kell söpörnünk az asztalról, és tudnunk kell azt, hogy a Szentírás mögött, minden egyes szava, kijelentése mögött Isten áll. Isten a forrás. Magyarán azt kell, hogy mondjuk, hogy az a felfogása a zsidóknak, hogy Isten csak velük beszél, és Isten rajtuk kívül senkivel semmit nem akar közölni, és másokat meg nem hallgat, már az Ószövetség idején sem igaz. Isten elválasztotta Ábrahám utódait arra, hogy velük különösképpen is kapcsolatba legyen, de maga az Ószövetség is sok bizonyítékát adja annak, hogy Isten olykor nem olyan mértékben, mint a zsidókat, de mégis megszólított más népeket is. Talán a legismertebb történetet hozom ide, Jónásnak a történetét, aki el kell, hogy menjen a pogány Ninivébe, mert az Isten haragja van azon a városon, De ha megtérnek, akkor Isten hajlandó ezt az ő haragját, amelyet az ő pusztítása követne, visszavonni Ninivéről. Hát nincs az Istennek szava más népekhez. Testvéreim, már az Ószövetség idején is tisztán látszik az, hogy Isten személye és Isten ügye mindenkit érint a világban. És talán ennek a Zsoltárnak ez az első és nagyon fontos üzenete, amit meg kell értenünk és a szívünkbe kell zárnunk, hogy Isten ügye, az ő személye mindenkit érint ezen a világon. Mi emberek hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az Isten felől mi döntünk, és akinek kell az Isten, annak van az Istennel valamiféle intéznivalója, annak van az Istenhez szólnivalója, és ahhoz biztosan szól is az Isten, de aki az Isten felé nem nyitott, azt az Isten is békén hagyja. Hajlamosak vagyunk ezt gondolni, hogy mi nem bántjuk az Istent, ő se bántson minket. Mi nem szólítottuk meg őt, ő se avatkozom be az életünkbe. De a Zsoltár a kezdet kezdetén megszólít mindeneket, minden népet és nemzetet, és azt közli velünk, hogy az Isten ügyéhez nekünk is közünk van. Akár akarjuk ezt tudni, akár nem. Más helyen úgy mondja nekünk a Szentírás, testvéreim, hogy egyszer minden ember meg fog állni az Isten ítélő széke előtt. Nem csak azok állnak meg az Isten előtt, akik hittek ő benne, a többit meg Isten szélnek kereszti, hanem azt mondja az írás, hogy mindannyian ott fogunk állni az Isten ítélő széke előtt, mert az Isten ügye minden embert érint, aki erre a földre megszületett. Az Isten ügye téged is érint. Nem azért, mert te eljöttél a templomba, és azt gondolod, hogy most adok az Istennek egy órát az életemből, hanem azért, mert Isten a világ teremtője, a világ ura, az életnek a forrása, a te életednek is a forrása, és ezért nem vonhatod ki magadat az Isten ügyéből, és nem gondolhatod azt, hogy nekem az Istennel nincsen sem rendeznivalóm, sem semmi más egyéb kötelességem. Azonban nem akármire szólít föl ez a Zsoltár. Nem azt mondja ez a Zsoltár, Istene Zsoltáron keresztül, hogy népek és nemzetek, féljetek tőlem, mert egyszer még bejöttök az én utcámba. A keresztények szeretik ezt az üzenetet hirdetni az embereknek, hogy félelmet gerjesszünk az emberekbe, mert a félelem nagy úr, és sokak félelemből odafordulnak valahogy Istenhez, vagy az egyházhoz, inkább így mondanám. Voltak olyan egyháztörténeti korszakok, amikor az egyház prédikálása a középkorban, a reformáció előtt semmi másból nem állt, mint a pokolnak a bemutatásából. Ebből állt az ige hirdetés. Bemutatták az embereknek, hogy hogy fogtok szenvedni a pokolban. Mindenféle fajta hamis képlet, hamis színjáték, hamis iromány keletkezett ezzel kapcsolatban, a Bibliától teljesen idegen, azért, hogy az embereket a félelem által valahogy bekényszerítsék az egyházba, vagy az Isten ügyébe. Nos, a Zsoltáron keresztül megszólaló Isten nem félelembe akarja ejteni a hallgatóságot, amikor emlékeztet bennünket arra, hogy ügye van velünk, és köze van hozzánk, hanem azt szólít ez a Zsoltár, hogy dicsérjük az Urat. És minden népet erre hív ez a Zsoltár, és erre buzdít Isten, hogy dicsérjük őt. Sajnos vannak olyan szavak, amelyek a nyelvünkben elvesztik a súlyukat, elvesztik az értelmüket, kimennek a szokásból, a divatból, jönnek helyettük új szavak, jövevény szavak sokszor, amelyeknek nem is tudjuk pontosan a jelentését, és a ma embere ezt hallja, amit itt olvasunk is, főleg a Károli fordításban, hogy dicsérjétek az Urat, akkor talán az ugrik be nekünk, hogy hát dicsérjük meg Istent. Dicsérjük meg az Istent. Ahogy az iskolába vártuk, hogy megdicsérjen a tanító néni bennünket, ahogy a munkahelyünkön várjuk, hogy a főnök azt mondja, hogy na, ezt jól elvégezted, örülök neki, és adok neked egy újabb munkát, vagy ezt várja az ember. És ezt gondoljuk Istennel kapcsolatban is, hogy az ő dicsérete az valami ilyesmit jelentene, hogy hát megdicsérjük őt. Ezért is szokta mondani a magyar ember, nem túl átgondoltan, de mondjuk, hogy a jó Isten, mert hát ebben benne is van az ő dicsérete, hogy jó van Isten. Te vagy a jó Isten. De vajon a dicséret az pusztán ennyit jelent? Sőt, egyáltalán mit jelent a dicséret? Mit jelent Isten dicsérni? Mivel hiányzik az eszköztárunkból ez a készség, vagy ennek az ismerete, annak vagyunk tanúi testvérek, hogy a mai világban egyre többen előállnak, és azt mondják, hogy na majd mi megmutatjuk nektek, hogy mit jelent az Isten dicsérete. Az Isten dicsérete. A jelenlegi egyházi korszaknak az egyik legpopulárisabb dolga kezd ez lenni, hogy összeállunk, és azt mondjuk, hogy dicsőítjük Istent. Dicsőítjük Istent. Éppen a minap került a kezembe egy olvasmány arról, hogy egy ilyen dicsőítő alkalom teszi föl a cikk írója a kérdés, hogy a buli volt. Magyarán, aki elment, az egy koncertre érkezett meg, aminek az a fedő neve, hogy dicsőítő koncert, de maga, aki oda elment és részt vett ezen, hát leírja a vajúdását ezzel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen most min is voltam. Most ez egy könnyűzenei pop fesztivál volt, vagy egy istentisztelet volt, hogy mi akart ez lenni? Ez egy buli, az Isten dicsőítése. Azt gondolom, hogy ha hagyjuk azt, hogy ez a fogalom úgy elkezdjen ugrabugrálni kézről kézre, és azt mondjuk, hogy töltse meg kiki tartalommal, akkor elkerülhetetlenül bele fogunk ebbe szaladni, hogy emberek azt fogják mondani, főleg a fiataljainkat érinti ez elsősorban, és nem annyira az idősebb generációt, hogyha te Istent akarod dicsőíteni, akkor gyere közénk, és amikor elmegyünk egy közös alkalomra, akkor lehet csápolni, lehet kiabálni, hangosan énekelni, táncolni, mert mi ezt az Isten előtt tesszük, és ez az Isten dicsőítése. Van azonban olyan reakció is, hogyha nem tudjuk, hogy mit jelent az Isten dicsérete, akkor húzódjunk inkább vissza. Ne piszkáljuk ezt a dolgot, hagyjuk békén, hiszen ha nem tudjuk pontosan, mit jelent dicsérni az Urat, akkor talán kisebb hibát vétünk, ha nem csinálunk semmit. Egy picit ilyennek érzem a mi konzervatív, kimért Isten tiszteleti rendünket is, testvérek, ahol hát a legcsodálatosabb énekeket is a magyar reformátusság rezzenéstelen arccal énekli. Rezzenéstelen arccal énekeljük. Nem látszik az arcunkon, hogy az, amit éneklünk, az valójában egy dicséret lenne, egy dicsőítés lenne, pedig olyan sokszor nagyon felemelő az a szöveg, amit éneklünk, és mégis némelyek belebuknak az énekeskönyvükbe, mások, ez a döntő többség ma, nem éneklünk, mert azt mondjuk, elhitették velünk Kodály országában, micsoda tragédia, nem tudunk énekelni, és általában nem jön le semmi. Nem jön le semmi abból, hogy mi most abból, amit éneklünk, abból a szövegből, mit veszünk komolyan. Azaz, mit mond nekünk az a szöveg? Sokan nem is veszik a fáradtságot ahhoz, noha énekelnek is, hogy a szövegen gondolkozzanak. Csak eldaráljuk ezt a szöveget úgy, ahogy jön, aztán hát az éneklés is benne van az Isten tisztelet rendjébe. Talán jobb is lenne, ha nem is kéne annyit énekelni, hanem valami kis olyan zene lenne itt, ami hát meghallgatható. Nem szeretnénk ebbe az irányba menni, és nem szeretnénk azt sem megtenni, hogy ha egy zsoltáron keresztül Isten arra hív bennünket, hogy dicsérjük őt, akkor mi ezt nem tesszük meg. Ezért igyekszünk megérteni azt, testvéreim, hogy mit is jelent ez, hogy dicsérjétek az Urat. Mit kell nekünk csinálni, vagy mire utal ez? Talán, ha rokon értelmű szavakat keresünk, akkor a már használt dicsőítés szót használnám, vagy magasztalást használnám, vagy imádatot használnám. Ezek a fogalmak se gondolom azt, hogy nagyon benne lennének a mi hétköznapi életünkben, hiszen a magasztalás vagy méltatás az nem egy mindennapos dolog az átlagember életében. Általában akkor találkozom vele, amikor elmegyünk temetni, és esetleg azt mondják bizonyos családok, hogy azért ők megkértek valakit, aki méltatja az elhunytat. És akkor felsorolják az életének a fontos eseményeit, vagy azt, hogy mit tett jól. Aztán méltatni szoktak valakit, amikor kitüntetést kap, és megindokolják, hogy mivel érdemelte ki azt a kitüntetést. De ezek nem gyakori dolgok az életünkben. Nem szoktuk egymást magasztalni, nem szoktunk külön ezen sokat fáradozni, gondolkozni, hogy vajon a másiknak milyen érdemei vannak. A magunk érdemeit mindig napra készen tudjuk, azt gondolom, hogy ez nem tartozik ebbe a témakörbe, mert azt a zsebből húzzuk elő, és soroljuk bárkinek bármikor, hogy mik a mi érdemeink. Az imádat szó is kicsit idegen nekünk. Azért idegen, mert az imádatunknak a tárgya, Isten, valahogy egy olyan személy, aki nem jelenik itt meg közöttünk. És amikor ezt a szót halljuk, hogy imádat, akkor talán az emberben rögtön fölsejlik egy kép, ahol valahol emberek leborulnak egy szobor előtt, egy kép előtt, valahogy tiszteletüket teszik. Mi az Isten tiszteleteinken nem szoktunk letérdelni. Nekünk nincsen szentképünk, nincsenek oltáraink, nincsenek szobraink, és ezért, mintha ez is egy kicsit tőlünk távol álló dolog lenne, hogy imádat. Hát mit is jelenthet ez? Úgy gondolom, testvérek, hogy a dicséret, Isten dicsérete, az mindig egy olyan jelenség az ember életében, aminek van egy külső, meg egy belső tartalma, de a külső tartalom az mindig a belsőből ered. A belsőből ered. Van egy tudatos felfogása az embernek, és most beszéljünk csak az Isten dicséretéről, az Isten imádatáról, az Isten magasztalásáról. Van egy belső tudatunk Istennel kapcsolatosan, és ez megjelenik a külsőbe. Abba, ahogy mi ezt Istennel kapcsolatosan megéljük. Ha nem jelenik meg az életünkben semmi kívülről fogható dolog, hogy na, ezek itt Istent imádják, akkor az azt sejteti velünk, hogy belül a tudatunkkal van valami probléma, mert nem tudjuk megélni. Azt nem tudjuk megélni, ami nincs bennünk, ugye? Vagy ami zűrzavaros bent a mi szívünkbe. Ha meg a külsőt nézi valaki, és azt mondja, hogy mindegy a külső, ugrabugráljunk egy koncerten, mondjuk azt, hogy ez Isten dicsőítése, az is elárulja azt, hogy mi mit gondolunk az Istenről. Egy képet ad arról, hogy mi mit gondolunk az Istenről, aki előtt így ugrabugrálunk, vagy akit úgy imádunk, hogy őrületbe kergetjük a közönséget sokszor, mert hát egy kívülvaló számára olykor nincs is már különbség egy világi koncert, meg egy Isten dicsőítő együttlét közepette. Nos, mindenféleképpen kell, hogy ezt értsük, hogy az imádat, amiről szó van, amire felszólít a Zsoltár, a dicséret, az egy belső meggyőződésből, egy belső tudati állapotból származik, és ennek van egy külső megjelenése. És érdemes így felülvizsgálni az életünket, testvérek, az Isten előtt való megállásunkat, az imádságainkat, az imádkozási szokásainkat, hogy milyen belső Isten tudatról árulkodnak az életünkbe kívülről megjelenő jelek. Az, ahogy ide bejövünk a templomba, hogy leülünk, amivel az időt töltjük az Isten tisztelet előtt, az mind valamiről árulkodik. Arról árulkodik, hogy belül Istenhez milyen módon kapcsolódunk hozzá. Mit ismerünk róla? Azt mondja ez a Zsoltár, hogy dicsérjétek az Urat. Imádjátok az Urat! És mivel az ember szeretné tudni, hogy a sok minden közül, amiért az Istent imádhatom, vagy dicsőítem, mégis mik azok a legfontosabb dolgok, amiért imádhatom az Urat, ezért a Zsoltár ebben is segítséget nyújt nekünk, mindannyiunknak. akik talán azt mondjuk, hogy készek vagyunk az Isten dicsőítésére, készek vagyunk az imádására, magasztalására, de mondja meg nekünk valaki, hogy miért kell az Istent dicsőíteni, magasztalni és imádni. Azt mondja ez a Zsoltár, hogy nagy az ő szeretete, vagy a másik fordítás szerint nagy az ő kegyelmessége mi hozzánk. Drága testvérek, azt kell, hogy mondjam nektek, hogy Istent azért lehet és kell imádnunk, és azért szólít föl ez a Zsoltár bennünket az ő előtte való meghajlásra és magasztalásra, mert az Istenben van az, és az Istennél van az, amire az embernek a legnagyobb szüksége van. Amire az embernek a legnagyobb szüksége van. Azt mondja a Zsoltáros, hogy szeretet és kegyelmesség. A Biblia sokszor paralel használja ezeket a fogalmakat, nem tesz nagyon különbséget, de tulajdonképpen Istennek az emberhez való viszonyulását hivatott ezt kifejezni. Ahogy Isten viszonyul hozzád és hozzám. És azt mondja itt az ige, hogy dicsőítsük őt azért, mert szeretettel és kegyelmességgel van a mi irányunkba. Testvérek, erre van szükségünk. Hadd kérdezzem meg tőletek, kedves testvérek, hogy mikor szoktatok imádkozni azért, hogy az Isten szeressen benneteket? Hogy legyen irgalmas és kegyelmes hozzátok? Én újra meg újra azon kapom magamat, hogy más dolgokért imádkozok Istenhez. Más dolgokat kérek tőle. Mintha az ember ezt nem tartaná olyan fontosnak, vagy mintha az ember ezt nem becsülné olyan sokra. Pedig ha Isten nem szeretettel és kegyelmességgel fordul hozzánk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy akkor az ő ítélete alatt vagyunk. Az ő ítélete alatt vagyunk. Nekünk leginkább az ő szeretetére és kegyelmességére van szükségünk, mert ez az, amiből az ember kiesett. Amikor az Édenben megszakadt a mi kapcsolatunk Istennel, akkor pont ezt veszítettük el. És neked és nekem semmi más nem hiányzik. Higgyétek el, hogy ez hiányzik igazán, az Isten szeretete és az Isten kegyelmessége. És ez a Zsoltár azt mondja, dicsőítsd őt, adjál neki hálát, és imádjad őt, mert noha nem érdemled meg, mert noha ellökted magadtól, ő mégis szeret, és mégis kegyelmes hozzád. Azzal a hittel és meggyőződéssel hirdetjük Isten szeretetét és kegyelmét, testvérek, hogy ő ezt kész mindannyiunk felé gyakorolni. Akik hittel elfogadjuk ezt tőle, azok megéltük, és hirdetjük tovább nektek, hogy ha valaki kész az Isten szeretetét és a kegyelmét elfogadni, annak Isten korlátlanul adja. És mi szüntelenül kell, hogy őt dicsérjük ezért, hogy noha nem érdemeljük, ő mégis úgy fordul hozzánk, ahogyan nekünk arra szükségünk van. Jaj, hiába adna az Isten fényes fizetést, még aranyosabb feleséget vagy férjet, csupa engedelmes gyermeket és unokát, ha nem kapnánk meg az ő kegyelmességét. Jaj, mit érne az egészséget, ha megkapnád tőle, de nem kapnál mellé szeretetet és kegyelmet? Érné azt az 50-60 évet, amit lehúzunk itt a földön, és aztán jönne az ítélet. Kedves testvér, az Isten többet akar neked adni, azt, ami igazán hiányzik, azt, amire igazán szükséged van nekem és nekem, szeretetet és kegyelmességet. Azt mondja ez a Zsoltár, hogy nagy az ő szeretete. Nem kicsinke ér és kicsinke patak az ő kegyelmessége, aminek örülhet az, aki a sötét erdőben rátalál, hanem azt mondja ez a Zsoltáros, hogy nagy az ő szeretete. Nagy az ő szeretete. Beleférsz. Hirdetem nektek azt, hogy mindannyian beleférünk ebbe az isteni szeretetbe és ebbe az isteni kegyelembe. Nincsenek kivételek. Hiszem, és meggyőződésem, hogy ahol Isten igéje szól, ott nem gondolhatja senki, hogy ebbe én nem vagyok érintett, mert nagy az Isten szeretete, és nagy az ő kegyelmessége hozzánk. Olyan csodálatosan foglalja össze a Róma 5:8, amikor ezt írja az apostol, mert Isten a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt érettünk. Testvérek, mi Krisztus kereszthalálát hirdetjük. Azt a kereszthalált, amely az Isten szerelmének a jele. Abban mutatta meg az Isten mi hozzánk való szerelmét, azt a nagy szeretetet, azt a nagy kegyelmességet, hogy Krisztus akkor meghalt értünk, amikor mi még bűnösök voltunk. Ne vont kétségbe Istennek ezt a nagy szeretetét. Amikor talán a láthatókra néz, és azt mondod, nem szeret az Isten, akkor hadd emeljem a tekintetedet lelkiekben, oda Jézus Krisztus keresztjére, mert azt mondja a római levél, hogy ott mutatta meg az Isten a szerelmét, hogy adta az ő szeretetét és kegyelmét, hogy aki akar, merítsen belőle. Azt mondja a Zsoltáros, minden nemzetnek és népnek dicsérjétek az Urat, mert nagy az ő szeretete és kegyelmessége. És tovább is folytatja, így az Úr hűsége örökké tart. Kedves testvéreim, Isten nem csak egyszeri találkozásban ad az embernek kegyelmet. Hát talán sokszor azt gondoljuk, hogy úgy történik ez, hogy oda megyünk a bíróság elé, felszabadítanak bennünket, aztán mehetünk a dolgunkra. És sokan az Isten kegyelmével is így vannak, hogy hát oda megyek én az Isten kegyelméért, szeretetért, a bűnbocsánatért, megkapom, aztán megyek a magam dolgán és útján. Azt mondja itt a Zsoltáros, hogy az Úr hűsége örökké tart, magyarán kísér bennünket. Kísér bennünket. A 100. Zsoltárt, azt gondolom, nincs, aki ne ismerné. Néhány évvel ezelőtt az éves igénk volt, és prédikáltam is róla többször. Azt mondja, hogy az Úr hűsége megmarad nemzedékről nemzedékre. Nemzedékről nemzedékre. Isten hűsége ilyen. Hűségesebb, mint a kutyánk, amelyik nagyon tud hozzánk ragaszkodni, amelyik sokszor átéli azt, amit mi is átélünk, mert látszik rajta, az Isten ennél jóval több. Az Isten ennél jóval több, mert már akkor hűséggel kísérte a mi sorsunkat, amikor még róla semmit sem tudtunk. Mit olvastunk a Róma 5:8-ban? Mikor még bűnösök voltunk. Hát az Isten már akkor hűséggel volt felénk, már akkor rendelkezett felőlünk. Mi az alapja Isten hűségének? A Zsidó 13:8-ban azt olvassuk, testvérek, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Azaz azt mondja nekünk a Szentírás Jézus Krisztusról, az Úrról, hogy ő változhatatlan. Azért marad meg a hűsége örökre, mert ő változhatatlan. Akik mellett elkötelezte magát, akiket az ő nagy szeretetében részesített, azokhoz szüntelenül változatlan szeretettel van, és változatlan kegyelemmel van. Testvérek, az Isten kegyelme és szeretete nem csak változhatatlan, hanem az ember által megváltoztathatatlan is. Talán végigfut olykor bennünk a gondolat, és ki is szoktuk mondani, hogy nem szeret már annyira az Isten. Nem szeret már annyira az Isten. Azt mondja a Zsoltár, hogy az ő hűsége örökké tart. És ennek a hűségnek nem az az alapja, hogy én milyen vagyok, hogy te milyen vagy, hanem ennek a hűségnek az az alapja, hogy ő változhatatlan, örök Isten. Értitek ezt, testvérek, hogy mekkora csodálat ez? Hogy az Isten nem arra néz, hogy te milyen vagy. Azt mondja más helyen a Biblia, hogy ha mi hűtlenkedünk is, ő hű marad. Ez a mi természetünktől vadidegen dolog. Mi azokat tudjuk szeretni, akik bennünket is szeretnek. Azokhoz vagyunk hűségesek, akik elkötelezik magunkat nekünk. Azt mondja Istenről ez a Zsoltár, hogy ő változhatatlan, örök szeretettel szereti az övéit. Nem annak függvényében, hogy milyen vagy. És ezzel ki is akar ábrándítani bennünket Isten abból, hogy mi valaha is megérdemeljük az ő szeretetét. Kedves testvérek, valljuk meg, talán akik régóta hitben járunk, régóta egyházias életet élünk, újra meg újra átfut mögöttünk, bennünk ez a gondolat, hogy én azért már megérdemlem, hogy az Isten szeressen. Hát én már tettem annyit az asztalra, adtam annyit a persejbe, én az időmben annyit odaszántam az Istennek, hogy megérdemlem, hogy ő szeressen. Nem mondja azt a Biblia, hogy az Isten szeretete valaha is az emberért, az ember cselekedetéért fog áradni és jönni, hanem azt mondja a Biblia, hogy az ő szeretetének, kegyelmének és a hűségének az alapja ő benne van, az ő változhatatlanságában. Ezért mindannyian, testvéreim, építhetünk erre a változhatatlan örök Istenre, és boldog az az ember, aki erre az Úrra tud építeni. Az az ember fogja mondani a 25. Zsoltár 10. versével az Istenről azt, hogy az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. Akik tudják, hogy az Isten szeret engem, önmagáért szeret, nem azért, amilyen vagyok, azok ezt is tudják vallani egy idő után. Bármi is éri őket az életben, hogy az Úrnak minden útja kegyelem és hűség. Nem azért kapom, mert rosszabb lettem, mert nem engedelmeskedtem. Nem arról van szó, hogy az Isten most agyon büntet. A gyermeke vagy, a fiává fogadott Jézus Krisztus által, az ő útja kegyelem és hűség azokon, akik szövetségét és bizonyságait megtartják, mert ő ilyen. Kedves testvéreim, láthatjuk azt tehát, hogy a dicséret, amire ez a Zsoltár felszólít minden népeket, de felszólít különösképpen bennünket, akik Istent ismerjük, nem pusztán egy érzelmi fölindulás. A dicséret, a dicsőítés nem egy koncert. Nem azt jelenti, hogy valaki kiáll, bendzsózik, és többiek ott tapsolnak, mert valahol lehet, hogy beleférnek ilyen dolgok is, amiket kontroll alatt tudunk tartani, és nem mennek ki, és nem futnak ki az emberi gondolkozás kontrollja alól. De a dicséret, az Isten dicsőítése sokkalta inkább egy tudatos odaszánása egész életünknek, döntéseinknek, Istennek. Ez az Isten dicsőítő élet. Azt mondja az 50. Zsoltárban, a 23. versben a Zsoltároson keresztül Isten, aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg az Isten szabadítását. Értjük ezt, testvérek, aki hálával áldozik nekem, az dicsőít engem. A Zsoltár azt mondja, hogy aki tudatosan oda adja az életét, gondolkozását, cselekedeteit nekem, az dicsőít engem. A dicsőítés az több, mint egy alkalom, több, mint egy óra. A dicsőítés, testvérek, az egy egész életviteli forma, amikor magunkat Istennek odaadjuk. És ez a Zsoltár, a 117. Zsoltár erre hív, és erre indít bennünket. Azt mondja, dicsérjétek az Urat, mind ti népek, dicsőítsétek mind ti nemzetek, mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat. Ha valaha is megkérdezed magadban, miért kellene nekem az Istent dicsőíteni, akkor jusson az eszünkbe az ő szeretete és kegyelme, amely nagy a mi irányunkba, és jusson eszünkbe az ő hűsége, amely örökké való hűség. Akik ezt a kegyelmet és ezt az Istent szívük szerint ismerik, azok jól tudják, hogy az Istennek azzal tartoznak, hogy az Istent ezért, az ő természetéért, ezért az ő hozzánk való viszonyáért szívükből dicsőítsék és imádják. És ez lejön az életünkön, lejön a beszédünkön, lejön azon, ahogy éneklünk, lejön azon, ahogy imádkozunk, mert nem kényszer a meghajlás Isten előtt, nem kényszer a mosoly, amikor olyan dolgokról éneklünk, amelyek örömteli dolgok, de nem szégyen a könny sem, amikor bűnbánattal kell Isten előtt megállni. Hirdetem nektek ezt az Urat, és hívlak benneteket arra, hogy imádjuk Őt ezen a helyen. Dicsőítsük Őt ezen a helyen, magasztaljuk Őt ezen a helyen, ahogyan erről a Zsoltár is bizonyságot tesz, és ahogyan erre bennünket felszólít. Amen. A 425. számú dicséretünket keressük most ki, a 425. számú dicséretünket, és énekeljük a dicséretnek az első két versét. Ó Ábrahám Ura, hadd áldjuk szent neved, mert mindenható vagy, és örök szeretet. Csendesedjünk el és imádkozzunk, testvérek. Köszönjük neked, Urunk, azt, amit ezen a mai napon is elárulsz magadról nekünk. Köszönjük a te nagy szeretetedet és kegyelmedet, amelybe beleférünk mindannyian, ha ezt hittel kérjük és várjuk tőled. Köszönjük, hogy nem vagy személyválogató, hanem egyen-egyenként mindannyiunkat kész vagy az örök élet ajándékával megajándékozni. Munkálj, ami szívünkbe hitet, bizalmat, hogy merjünk téged megszólítani, és merjük mindezt kérni tőled. De dicsőítünk téged a te hűségedért is. Köszönjük, hogy akiket megváltottál, azokat minden bizonnyal nem csak összegyűjtöd, hanem üdvözíted is. Nem érdemeinkért, nem azért, mert jobbak lettünk, mint voltunk, hanem azért, mert ilyen vagy te, hűséges, változhatatlan, örök Isten, akit nem mi formálunk, hanem aki vagy és leszel, mindörökké ugyanaz. Köszönjük, hogy abban az irgalmasságban részesítesz bennünket, hogy most szólsz és bátorítasz, hogy merjünk téged imádni és téged dicsőíteni, hogy adjuk a mi egész életünket oda te neked, hogy háládással áldozzuk neked perceinket, napjainkat, erőnket, életünknek minden dolgát. Taníts erre, hogy ezt meg tudjuk élni, és segíts, hogy téged mindig lássunk annak, aki te vagy. Hadd dicsérjünk és hadd magasztaljunk téged, mindazért, amit tettél velünk, Azért, mert minden utat kegyelem és hűség azoknak, akik a te szövetségedet megtartják, és akik hűségesek te hozzád. Köszönjük neked így életünket, de hadd köszönjük meg gyengeségeinket is, amelyekben meg akarod nekünk mutatni a te erődet. Hadd köszönjük meg neked, Urunk, ígédet, amely által felvilágosítasz bennünket. Hadd köszönjük meg a testvéreket, akiken keresztül formálod a mi egész életünket. Hadd köszönjük meg a vigasztalást, amellyel szomorúságainkban is utánunk jössz. Kérünk téged, védj körül úgy bennünket, hogy téged tudjunk szüntelenül hirdetni és oda élni mindazok elé, akik bennünket látnak. Kérünk téged, Urunk, hogy áldj meg bennünket, kérünk különösképpen is a te gyógyító, szerető kegyelmedért, egy asszony testvérünkkel kapcsolatban, aki kórházban van, állj oda mellé és erősíts meg őt is, és az orvosokat is. De kérünk téged a gyászolókért, akik az elmúlt héten álltak ravatal mellett, hogy fogadd őket úgy kegyelmedbe, szeretetedbe, hogy ők megérezhessék és megláthassák azt, hogy milyen jóságos vagy hozzájuk. Urunk, add a szívük megnyíljon te előtted, hogy megtapasztalhassák azt a békességet, amely tőled származik. Maradj velünk, Urunk, kísértéseinkben, erősíts meg bennünket, hogy ellen tudjunk állni az ördögnek, hogy megtapasztalhassuk, hogy elfut tőlünk. Hadd ragaszkodjunk te hozzád, aki kibeszélhetetlen ragaszkodással ragaszkodsz hozzánk. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Dicsérjétek az Urat! Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Amen. Térjünk most vissza az ige üzenetéhez, amely imádatra indított bennünket és dicséretre. A 425. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük. A 425. dicséretünk 3. és 4. versét, a 3. vers így kezdődik. Ó Ábrahám Ura, szent kegyelmed nekem az én örömöm, utamon ez vezessen.